Krisztusban szeretett testvéreim, Anyaszentegyházunk tanítása szerint, és ez benne van a kis katekizmusban is, 7 főbűn van. Ezek sorjában a következők: kevésség, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és a jóra való resség. Bár Jézus nyilvános élete során tételesen sohasem tanított erkőstant, a mai evangéliumból hallott szakasz leírása alapján én egy 8. főbűnnek odasorolnám az emberi nagyravágyást is. Tenném ezt abból az egyszerű megfontolásból, hogy hittanórákon úgy is tanítjuk, hogy mindenik főbűnnél mindig van áldozat, és van egy olyan valaki, aki a másikat áldozattá teszi, de sok esetben magát a bűnt elkövető ember is áldozatává válik saját magának. És az emberi nagyravágyásnak is megvannak a maga áldozatai, és nagyon sok esetben maga a nagyravágyó ember is áldozatul esik. Elég csak egy pár példára hivatkoznom a teljesség igénye nélkül. Gondoljunk csak a birodalmaknak a megálmodóira, Nagy Sándorra, akinek nem volt elég a maga macedón birodalma, az egész világot meg akarta hódítani, és ennek lett az áldozata. Vagy gondoljunk a nagy Napóleonra, akinek nem volt elég Franciaország egyesítve Olaszországgal, neki több kellett, egész Oroszországig akart menni, és csúfos vereséget szenvedett. Vagy gondolhatunk mi idősebbek a diktátoroknak a hatalmi éhségére, ugye mennyi kínt, mennyi könnyet, mennyi keservet, mennyi fájdalmat okoztak, annyi szenvedésnek voltak az okozói, és mindenikük ettől egyik, mondjuk úgy, hogy hála Istennek, porul is járt. Giovanni Papini, aki 1919-ben télt meg, és 1956-ban halt meg, meséli önmagáról az Élő Halott című önéletrajzi könyvében, hogy Isten hit hiányában ő a saját zsenialitásában hitt. Vallástalan családban született, Istenről sohasem esett szó, így nőtt föl, hát nyilvánvaló, hogy ő is valami fajta célt próbált kitűzni életében önmaga előtt, és ő ezt határozta el, hogy ő még a legnagyobbaknál is nagyobb lesz, ha íróvá fog cseperedni. 8-9 éves, különben zseni, ez a Giovanni Papini, amikor elolvasta, hogy hogyan koszorúzták meg Petrárkát, és magában, amikor olvasta, hallotta a hangot, hogy engem is, engem is, engem is meg kell majd koszorúzni, és azt is leírja ebben a naplójában, önéletrajzi írásában, hogy egyszer odaállt a tükör elé, és saját magát öntudatosan megkoszorúzta. Amikor hosszú vergődés után eljutott a hitre, akkor már egészen másképpen látott mindent, és ekkor írja meg, 1921-ben jelent meg leghíresebb könyve, a Krisztus története, amelyben már szolgálatról beszél. Úgy látja, hogy egy valamit tehet az emberiségért, ha szolgálja, és ő a jótollú író, a zseni, ezzel a könyvvel próbálta a szolgálatnak, a szolgálat igényének bensőből fakadó óhajának eleget tenni. És azt írja, hogy ezzel a könyvvel próbál másokat is elsegíteni a hitre, hogy ne legyen annyi élő halott. Önmagát nevezte élő halottnak, megtérése előtti önmagát. Tehát úgy látta, hogy a szolgálat az, ami az emberhez méltó állapot. Az emberi nagyravágyásnak, kedves testvéreim, sok esetben maguk a legártatlanabbak, a gyermekek lesznek az áldozatai. Halász Piusz atyánál olvastam egy fájdalmas, elég sok iróniával tele tűzdelt, de mindenféleképpen tanulságos anekdótát. Én meg szeretném osztani ezt az anekdótát, mert hát, ha mégiscsak valakik elgondolkodnak rajta, de mindannyian valamilyen szinten érdemes elgondolkozzunk ezen a történeten. Arról szól, hogy az egyik édesapa csoda gyereknek tartja csebetéjét, és kísérleti iskolába adja, ahol pszichológusok és pedagógusok tehetségvizsgálat alapján osztályozzák a gyerekeket, tehetségtesztek alapján foglalkoznak külön-külön mindenikkel. És becsengetnek, elkezdődik az iskola, és jó pár héttel iskola kezdés után apuka elmegy meglátogatni a csemetéjét. A folyósón, amikor belép az iskolába, az első ajtóra a következő tábla van kifüggesztve: okosak és szépek. Duzzadó örömmel lép be, és kiáltja Dezsőke, és Dezsőke nem válaszol. Kicsi megdöbben, hogy Dezsőke nincs az osztályban. A következő ajtón ezt olvassa: okosak és csúnyák. Hát az ő fia nem csúnya, de mindegy, bekopog és kiderül, hogy itt sincs Dezsőke. Óra méreg benne. A következő ajtóra ez van írva: szépek, de buták. Kénytelen ide is benyitani, de itt sem találja Dezsőkét. Aztán ismét jön egy másik ajtó: csúnyák és buták. Dezsőkét itt sem találja. Apuka teljesen le van forrázva, mérgesen el akarja hagyni az iskolát, és akkor fölfigyel még egy ajtóra, és az ajtóra ez van írva: Dezsőke. Meg lehet mosolyogni. De kedves testvérek, a történet szerint apuka mérgesen, teljesen lelombozottan viszi haza csemetéjét, Dezsőkét az iskolából, aki extra buta és osztályon fölüli csúnyácska, de ezt apuka nem akarja elismerni. És fölteszi a kérdést a végén, hogy szegény Dezsőke, mennyit fogsz még te szenvedni, mert a papa mindenáron meg akarja mutatni, hogy a pedagógusok a buták, és Dezsőke igenis csoda gyerek. Nos, kedves testvérek, Dezsőke létezik. Él és szenved, él és szenved, mert áldozat. Áldozata édesapja, édesanyja nagyravágyásának. Alig, hogy megkezdtük az iskolákat, jó lenne elgondolkodni, hogy a mi gyerekeink, nagyravágyásainknak az áldozatai-e, vagy valóban a helyükön vannak, ott, ahol lenniük kell. És amint hallottuk az evangéliumban, a nagyravágyás Jézus tanítványait is megkísértette. Ez azt jelenti, hogy nincs ember, aki nem tapasztalná meg a saját életében a nagyraványásnak a csúnya kísértését. És amikor Jézus megtudja, hogy tanítványai milyen ostobaságon, milyen butaságon vitatkoznak egymás közt, akkor ő elkezd beszélni egy másfajta nagyságról, és pedig a szolgálatnak a nagyságáról. Annak a szolgálatnak a nagyságáról, amelyben példával éppen ő maga járt elő. Ő, aki a második isteni személy, aki valóságos Isten, aki egyedül ütötte meg az emberi mércét, a szolgálat szellemében odáig megy el, hogy képes megmosni tanítványainak a lábát, képes eltűzni tanítványai ostobaságát, képes újra és újra elmagyarázni nekik azt, amit az egyszerű emberek már régen megértettek, vagyis Jézus le tudott ereszkedni oda, ahova a szolgálat mindannyiunkat lehív. Ha alaposan utána nézünk, a következő hétnek a szentjei közt is találunk olyanokat, akik a szolgálatban extra példát adnak számunkra. Gondoljunk csak arra, hónap ünnepeljük Szent Gellért püspök és vértanút, aki olasz, és elhatározza több társával együtt, hogy elmennek a Szentföldre, ott kolostort alapítanak, és életük végéig a megszentelődés útját járják. Egy tengeri vihar következtében a Szent András szigeten kötnek ki ott Horvátország táján, és ott van éppen, véletlenül idézőjelbe használom a szót, a Szent Márton, a mai Pannonhalma hegye kolostorának az elöljárója, meghívja, gyertek Magyarországra, nézzetek szét, a nép éppen most indult el a kereszténység útján, és Gellért találkozik István királlyal. Annyira megtetszik István királynak ez a tehetséges, fiatal szerzetes, hogy megkéri legyen Imre fiának a nevelője, aztán később pedig a mai Temesvári Egyházmegyének az első püspöke. És Gellért a szolgálat szellemében lemond élete álmáról, soha nem jut el a Szentföldre, lesz egy számára idegen népnek a szolgája, a királyi családnak a szolgája, Imre hercegnek a nevelője. Lám, milyen csodálatos dolog. És egészen biztos, ha elment volna a Szentföldre, ma nem beszélnünk róla. De ő fölismerte, hogy a szolgálata hol ért többet, és azt tette, és lám, ma beszélünk róla. A szerdán tartjuk a Szent Kozma és Damián plébánia templomnak a búcsúját, a két Szent Kozma és Damián ikertestvérek és orvosok, úgy hívják őket, hogy anargyuroj, ez azt jelenti, hogy pénztelenek, ezüstelenek. Soha nem fogadtak el semmit az ápolásért. Két szegény ember orvosként tudását a szegények szolgálatára kínálja föl. Vagy Páli Szent Vincére emlékezünk csütörtökön, aki kezdő papként nagyúri családoknál házi tanítóskodik, és hát ez nem látja papi élethez méltó szolgálatnak, és elkezdi a maga népmisszióit, amikor az egyszerű emberekhez fordul, őket szolgálja, és ebben a szolgálatban szentelődött meg. Vagy szombaton emlékezünk a főangyalokra, köztük egyházmegyén fővédő szentjére is, Szent Mihály főangyalra. Jó tudjuk, hogy a szellemvilágban kezdődött el, amikor kimondta Lucifer, hogy non serviamo, nem szolgálok, és ezzel az ellenkező oldalra került. A három főangyal és a többi angyalok, akik a szolgálatot vállalták, ebben lettek nagyok. Szent Mihály főangyal lett a választott népnek az őrző angyala, az Isten mellett harcolóknak a fővédnöke, vagy Gábor angyal lett az, aki a szűzanyát értesíti az örömhírről, vagy gondoljunk Ráfaelre, aki angyalként a szolgálatnak a szellemében egy utazó embernek, Tóbiásnak lesz a kísérője. Ez nem volt számára rangon aluli, hanem az volt, amit Isten akart. Igen, itt használtam egy szót. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szolgálat az rangon aluli valami. Testvérek, a szolgálatnak mi adunk rangot. Nem az a lényeg, hogy kit szolgálok, ki az az illető, hanem az, hogy a szolgálatomat kinek a nevében és kiért teszem. És ha én Isten nevében egy koldusnak adok egy pohár vizet, egy tál ételt, egy cipőt, tudom is én mit, akkor ennek rangja van, mert Istenért teszem, és ezek az igazi értékek, ezek az igazi kincsek, amelyekkel be tudjuk magunkat biztosítani az örök élet számára. A családon belül is sokszor előjön, hogy ki a nagyobb, ki szolgál, ki nem szolgál, meddig lehet elmenni a szolgálatba. Korábban már mondtam, Jézus a lábmosásig ment el, és a lábmosás abban a korban a rabszolgáknak volt a dolga, szabad ember ilyet nem tehetett. Ha Jézus szabad emberként, második isteni személyként az emberek szolgálatában elment a lábmosásig, akkor ezzel nekünk példát adott arra, hogy igenis egyetlen egy értelmes dolog van és értékes dolog van embertársainknak az önzetlen szolgálata. Ezt vigyük magunkkal, és próbáljunk nyitott szemmel járni, észrevenni azt, hogy hol tehetünk apróbb, nagyobb szolgálatokat. És nem az a lényeg a szolgálatnak, milyen rangja van, kit szolgálok, hanem mindig az, véssük a szívünkbe, hogy ezt milyen lelkülettel és mekkora szeretettel tesszük. Amen.